Hukkát heti szakasza, a soron következő heti szakasza, amit a mai napon olvastak a zsinagógákban. És egy nagyon érdekes esemény sorozatnak a közepén vagyunk, ami nem a legszebb és nem a legpozitívabb ezekben a tórai részekben, hiszen egy folyamatos zúgolódó, ellenszegülő, elégedetlenkedő, lázadó népnek a történéseit írja le. Ez a mostani heti szakasz is, illetve az előző is erről szólt, és egy állandó feszültség érződik ezekből a részekből. Egy olyan mozgás, egy olyan dinamika, ami nem a jónak és nem a pozitívnak a dinamikája, és nem az, ami előre visz, hanem pont az ellenkező, egy ilyen negatív, egy visszahúzó, egy zavaró, egy idegesítő tényező, ez az egész ellenszegülés, ami itt folyamatosan látható a nép részéről. Hiszen a mostani heti szakaszban is bőséggel olvashatunk arról, hogy zúgolódott a nép, és elégedetlenkedett, és tulajdonképpen egy érdekes vonulata látszódik ennek az egésznek, hiszen ez a belső feszültség, ami az emberekben volt, illetve a népen belül volt, ez kihatott a környezetre is. Nem azt veszük észre, hogy olyan szépen és simán, gördülékenyen haladnak a pusztai vándorlásba, hanem nagyon is döcögősen, nagyon is akadályoztatva vannak, hiszen ez a békétlenség, ez a rendetlenség, ami a lelki világukban volt, ez igenis kihatott a fizikális világra is. Igenis akadályoztatva lettek, nem véletlenül, hogy nem engedték át őket a bizonyos népcsoportok a határaikon, nem véletlen az, hogy nem működtek velük együtt, hiszen önmagukkal, önmagukban nem voltak rendezve. Önmagukkal volt tulajdonképpen a vitájuk, hiszen ez az egész perlekedés, ez az egész vívódás nem másról szól, mint arról, hogy belül történik valami, ami nem pozitív, ami nem jó, ami nem tud előre vinni. És ennek a belső feszültségnek lesz egy kihatása is. A mostani heti szakasz a Hukkát a vöröstehénről szól, illetve annak az áldozatáról, ezzel indít. És egy olyan esemény dúszakasz, amiben két haláleset is történik, hiszen ebben a részben olvashatunk Mirjámnak a haláláról, és ebben a részben olvashatunk egy fejezeten belül, a 20. fejezetben, Áron haláláról is. És időben is nem sok differenciával, de tényleg közeli halálesetekről van szó. Az ember, hogyha egy kicsit úgy megnézi ezeknek az összefüggését, és próbálja az eseményeket összekapcsolni, akkor érezni fogja, hogy ez nem véletlen. Nem véletlen az, hogy tulajdonképpen Mózes szinte egyedül marad, a két testvére nagyon kis időeltéréssel elhalálozik. Nem véletlen az, hogy folyamatosan tűnik el az a generáció, az a nép, az a csapat, akik kijöttek Egyiptomból, hiszen ne felejtsük el, hogy hol vagyunk, a pusztában vagyunk, és a 40 éves vándorlás időszakában vagyunk. Igen, meg kellett történni annak, hogy kihaljon egy nemzedék, és ennek a nemzedéknek része volt, Áron is és Mirjám is. Bármennyire vérszerinti rokonságban voltak Mózessel, mégsem lehettek az ígéretnek a részesei, nem lettek részesei annak, hogy ők bemenjenek Kánaánba, hiszen bennük is ott volt a rengeteg kérdőjel, a rengeteg bizonytalanság, a rengeteg miért, miért pont te, miért így, miért úgy. És tulajdonképpen, ahogy nézzük ezeket az eseményeket, az tűnik ki az egészből, hogy ennek az egész lázadásnak, feszültségnek, egy belső tébolynak a kiinduló pontja nem más, mint a hit hiánya. Hiszen ha hittel tudtak volna menni, és hittek volna, akkor nem teszik fel azt a kérdést folyamatosan Mózesnek, hogy miért hozták ki minket Egyiptomból, miért nincs víz, miért nincs hús, miért nincs ez, miért nincs az. Akkor nem lett volna ez a sok miért. Ha teljes hittel tudtak volna ráhagyatkozni Isten ígéretére, akkor valószínű, hogy megúszták volna ezeket a zúgulódásokat, ezeket a belső feszültségeket. És bármennyire példaértékű egy Mózes mellett Áron és Mirjamnak a szerepe, azért nem kis mértékben voltak sok esetben visszahúzó erő. Ott volt bennük a hitetlenség, ott volt bennük, hogy de hogyan, de miként, de miért. És tulajdonképpen ennek az egész negyedik könyvnek a pusztai vándorlás leírásában ez a két szélsőséges pontja van, illetve ez a két ellenpontja van, a hit és hitetlenség. Hol jelenik meg, mikor jelenik meg a hit, és annak mik a gyümölcsei, illetve mi a hitetlenségnek, a megkérdőjelezésnek a következménye. És még mielőtt azt gondolnánk, hogy pont azt az üzenetet hoznám ebből ki, hogy mennyire a hitre kell hagyatkozni, és mennyire teljességgel Istenhez hagyatkozunk, és nem kell nekünk cselekednünk semmit. Nem ez az üzenete számomra ennek az egész negyedik könyvnek, és ennek a heti szakasznak sem, mert a hit és a cselekedetek nagyon szépen összefüggnek, csak nem mindegy, hogy melyik van előbb. Nem mindegy, hogy melyikből indulunk ki, és ennek a példája az a rész is, ami ebben a fejezetben, ebben a szakaszban található, amikor is Mózes a sziklából vizet fakaszt. A hit és cselekedet példája ez, és nagyon szépen tükrözi azt, hogy miből minek kell lennie, minek kell előbb lennie, minek mi az előzménye és következménye. Ez egy jól ismert rész, és sokat beszéltünk róla, én most egy picit egy másik szemszögből szeretném megközelíteni. A 20. fejezetben, Mózes negyedik könyvének 20. fejezetében található ez a vízfakasztás, és olvasom is az első verstől. És eljutának Izrael fiai az egész gyülekezet címpusztájába az első hónapban, s megtelepedék a nép Kádesben, s meghalott Mirjám, és eltemettedék ott. De nem vala vize a gyülekezetnek. Összegyűlének azért Mózes és Áron ellen. És feddőzék a nép Mózessel szólván, mondván. Vaj, ha holtunk volna meg, mikor megholtak a mi atyánk fiai az Úr előtt. És miért hoztátok az Úrnak gyülekezetét a pusztába, hogy meghalljunk itt mi és a mi barmaink? És miért hoztatok fel minket Egyiptomból, hogy egy rossz helyre hozzatok minket, hol nincs vetés, se füge, se szőlő, se gránátalma, és innivaló víz sincs? Elmennének azért Mózes és Áron a gyülekezetnek színe elől, a gyülekezet sátorának nyílása elé, s arcukra borulának. És megjelenék nékik az Úrnak dicsősége. Szól az Úr Mózesnek, mondván, vedd ezt a vesszőt, és gyűjtsd össze a gyülekezetet, te és Áron, a te atyád fia, és szóljatok ím e kősziklának az ő szemeik előtt, hogy adjon vizet. És fakasz vizet nékik e kősziklából, s adj inni a gyülekezetnek és az ő barmaiknak. Vevi azért Mózes azt a vesszőt az Úrnak színe elől, amit parancsolt vala néki. És összegyűjték Mózes és Áron a gyülekezetet a kőszikla elé, és mondanékik, halljátok meg most, ti lázadók! Avagy e kősziklából fakasszunk én néktek vizet. És felemeli Mózes az ő kezét, s megüti a kősziklát az ő veszélyével két ízben. És sok víz ömle ki, és ivék a gyülekezet és az ő barmai. És mondta az Úr Mózesnek s Áronnak, mivel, hogy nem hittetek nékem, hogy megdicsőítettetek volna engem Izrael fiainak szemei előtt, azért nem viszitek be községet a földre, amelyet adtam nékik. Ezek a versengésnek vizei, amelyekért feddőztek Izrael fiai az Úrral, és megdicsőítette magát ő bennük. Egy érdekes szakasz, tényleg sokat beszéltünk erről, és nekem most egy olyan üzenettel szólalt meg ez a rész, amikor Isten azt mondja, hogy szóljatok, a kősziklának. Szóljatok a kősziklának a zúgolódó nép szemei előtt, hogy fakasszon vizet. És ugye ismerjük, hogy Mózes nem szólt, hanem ráütött a kősziklára, és ő maga fakasztott vizet, és ezért ugye lett az a büntetése, hogy nem vezethette be Izrael népét Kánaán földjére, nem láthatta meg az ígéret földjét. Na de miért olyan nagy gond ez? Mi ebben az óriási nagy gond? Hiszen azért egy olyan helyzetben vagyunk, ahol már úgymond Mózesnél is betelt a pohár, tényleg már elege van a nép zúgolódásából. És tulajdonképpen csak annyit tesz, hogy nem szól a sziklához, hanem rácsap a sziklára. Egy ösztön mozdulatot végez, még azt is mondhatnánk, hogy egy indulatból jövő cselekedet volt ez, de igazából még magyarázat is van arra, hogy miért csapott rá a kősziklára, hiszen pár könyves fejezettel odébb, Mózes második könyvében olvashatunk arról, amikor a kivonulás megtörtént, utána nem sokkal, megint egy vízfakasztásról olvashatunk, ami tulajdonképpen az első vízfakasztás volt, és ott Isten azt a parancsot adta, hogy üss a kősziklára, hogy fakasszon vizet. És ugye eltelik jó pár év, és megint egy ilyen szituációban vagyunk, egy vízfakasztós szituációban, és tulajdonképpen Mózes ugyanazt az alkalmazza, amit annak idején alkalmazott. Igen, ám csak a probléma az, hogy Isten nem ezt kérte. Lehet, hogy évekkel ezelőtt, abban a helyzetben azt mondta Isten, hogy üss rá arra a sziklára, és víz fog jönni, és szinte ez a reakció beindult Mózesnél, hát ilyen helyzet már volt, ráütök a sziklára, tessék, nézzétek, ugyanúgy fakad víz, mint x évvel ezelőtt. De Isten nem ezt kérte. És pontosan ez az üzenet jött le számomra ebből a részből, hogy Isten azt kéri, hogy szólj. Szólj a sziklához. Ne üss rá. Ne a cselekményekre, az eredményre fókuszálj, hogy jöjjön már az a víz, hanem szólj a sziklához. És ez egy nagyon érdekes ige, ez a szólni szó, ami itt szerepel ebben a részben. A davar ige szerepel, ami annyit jelent, hogy beszélj. Beszélj a sziklához. És ez az ige egy olyan beszédet fejez ki a héberben, ami egy beszélgetés. Tehát nem egy parancsadása, nem egy utasítás, egy felszólítás, hanem egy beszélgetés valakivel, valamiről. Nem csak egy felszínes mondandó, hanem egy mélyebb beszélgetés, akár egy témáról, valakivel. Van egy kapcsolódási pont. Nem csak úgy elmondom a magamét, és szólok a sziklához, hanem beszélgettek valakivel hosszasan egy adott témáról, egy adott problémáról, valamiről. Tulajdonképpen ez az ige azt fejezi ki, hogy megbeszélünk valamit. És igazából, ha ebben a történetben megnézzük, akkor tulajdonképpen itt nem az volt a probléma, nem az volt a baja Istennek, hogy zúgolódott a nép. Nem az volt a baj, hanem az, hogy nem beszéltek vele. Nem beszélt a nép Istennel. Isten pedig várta, hogy szólaljanak meg. Azt a parancsot adta Mózesnek, hogy szólj a sziklához. És van, amikor az ember már tényleg annyira elfárad bizonyos dolgokban és bizonyos területeken, hogy szinte ösztönszerűen cselekszik. Mondhatni úgy, hogy emlékezetből. Hogy ez már egyszer bevált. És megteszem ezt. És ugye itt a lényeg az a vízfakasztáson volt, vagyis magán az eseményen, a cselekményen, hogy történjen már valami. Történjen valami. És a nép is ezt várta. Történjen valami. De Isten nem azt akarta, hogy történjen valami, hanem azt akarta, hogy legyen beszélgetés. És miért fontos ez? Miért fontos az, amikor Isten azt mondja, hogy szólj a kősziklához? Azért, mert ennek a davar szónak az elsődleges jelentése az, hogy beszélgetni. elindítani egy diskurzust, ahol te részese vagy ennek a beszélgetésnek. Ez nem egy egyoldalú valami, hogy Isten mondja neked a dolgokat, te meghallgatod a monológiát, vagy fordítva, hanem ez egy diskurzus. Ő is mondja, te is mondod, megbeszéltek valamit. És ennek a beszélgetésnek a másodlagos jelentése az, hogy történnek dolgok. Ugyanis ez a davár ige, mint sokszor említettem, az héberben az igékből képződik a főnév. Ez a davar ige egy olyan főnevet képez, aminek az a jelentése, hogy történet, esemény. Egy beszélgetési módot is jelöl ez a szó. Egy olyan eseményt, amelyben választ kap az ember. Amikor feltesz kérdéseket, vagy beszélget valamiről, választ kap. Egy kölcsönösség van ebben a szóban. És Isten arra kérte Mózest, hogy szólj a sziklához. Szólj, hogy kölcsönös kapcsolatban tudjunk kerülni. Én és a nép, én és te. Szólj a sziklához, hogy meglegyen ez a kölcsönös viszonyunk. Ne az eseményeket akard, ne a történéseket akard, ne a csodát akard. Volt időszak, amikor pont erre volt szükség. Volt időszak a kivonulásnál, amikor Istennek a hatalmára, az eseményekre, a cselekedetek megnyilvánulására volt szükség, hogy higgyen a nép. Na de azóta már eltelt néhány év. Azóta már látta a nép, hogy milyen hatalmas dolgokat tesz Isten. És a probléma az volt, hogy a nép ezt várta. És a nép nem beszélgetett Istennel. Isten azt mondta, hogy szólj a sziklához. Egy minőségi változást akart már a nép és ő közte való kapcsolatában. Nem azt akarta, hogy folyamatosan az nyilvánuljon meg, hogy mekkora nagy bizonságok és csodák megélője Izrael népe, hanem azt szerette volna, hogy megtörténjen az a bensőséges kontakt, hogy szólj, szólj, nekem mondd el. Hiszen ugye itt Mózeshez mentek, hogy miért nincs ez, miért nincs az, háborogtak, stb. És Isten azt mondta, hogy szólj, szólj. De nem. Nem szóltak, hanem a hangsúlyt az eseményre, a történésre, a csodára, a sztorira kellett helyezni, hogy jön a víz. És ez lett egy üzenet, vagy egy visszaigazolás számukra, hogy na, történik valami. És a ma emberének is nagyon sokszor ez a problémája. Azt várja a hívő életében is, vagy akár milyen szinterén az életnek, hogy történjen már valami. Legyen esemény, legyen történés. Hát nem történik semmi, tiszta unalom, történjen már valami. Valami mozgás legyen, ha nem is szenzáció, de valami esemény legyen. Miközben Isten nem az események Istene elsődlegesen, hanem pontosan a szavaké, a kimondott szóé. Mert amíg nincsen szó, és nincsen beszélgetés, addig nem is lesz Isten szerinti esemény. Lesz esemény, megtörtént, rávágott, jött a víz, csak épp nem Isten szerinti volt. És amikor várjuk az Isten szerinti történéseket és eseményeket, akkor ne felejtsük el, hogy mindezt meg kell, hogy előzze a beszélgetés. A szó. Az, hogy szólj Istenhez. És nagyon sokszor elfelejtjük azt, hogy Isten várja a mi szavunkat. Mi mindig abban a helyzetben vagyunk, hogy mi vagyunk a kapó oldalon, hogy Isten majd ad, mi meg a fogadók vagyunk, akik kapjuk. Isten szól, mi várjuk a szavát. Csak sokszor elfelejtjük, hogy ő arra kér, hogy te szólj a sziklához. Szólj az életed kősziklájához. Szólj Krisztushoz, szólítsd meg. Ne azt várd, hogy folyamatosan ő adjon eseményeket, és történjenek már változások az életedbe, hanem tanulj meg beszélgetni vele. Mint ahogy ez a davár szó is arra késztet, hogy beszélgess valakivel valamiről, hogy tudj beszélgetni a kősziklával valamiről. Hogy bármi, ami probléma az életben, vagy bármi, ami kérdés, hiszen bennünk is ott van az, hogy akármilyen döntéshelyzet előtt állunk, vagy egy új életszakasz előtt állunk, rengeteg kérdés fogalmazódik meg bennünk. Ne csapj oda a kősziklára, ne az eseményeket várd, hogy miért történjen meg, hogy történjen, hanem szólj. Szólj, hogy azok az események történhessenek meg, ami Isten szerinti. Ennek a davár szónak egy nagyon érdekes üzenete van, most így, konkrétan ebben a heti szakaszban számomra. Hiszen ez a Mózes negyedik könyve, a Bamidbár könyve, amit a zsidóság Bamidbárnak, vagyis pusztábannak nevez. És talán ebben a részben is érthető, hogy miért. A Bamidbárban benne van a davár szava, vagyis a sivatag szavában benne van a beszélgetésnek a szava. Egy olyan helyzetben van Izrael népe, ez az egész pusztai vándorlás, tulajdonképpen ez a 40 év másról se szól, mint arról, hogy megtanuljon beszélni Istenével. Hogy a nép önállóan megtanuljon beszélgetni Istenével. És egy nagyon szép üzenetcsokor is kialakul abból, hogy miért az a neve ezeknek a mózesi könyveknek, ami. Ugye, ha csak onnan indulunk, hogy a Smót könyve miért lett Smót, nagyon részletesen beszéltem annak idején erről, hogy a névnek a felmagasztalásáról, hogy megismerjék Istennek a nevét. Aztán a Vaikra, a harmadik könyv, miért lett az, hogy és szólt, hiszen Isten szól folyamatosan, ott kijelenti az ő törvényeit, folyamatosan az ő hangját lehet hallani, és most, amikor elérkeztünk a pusztában, itt az ideje, hogy a nép elkezdjen beszélgetni Istenével. És azért is történnek ezek az állomások, ez a sok-sok-sok különböző hely, a különböző csatározások, amiket itt ez a heti szakasz is taglal, hogy kikkel vívtak meg, illetve hogy mikor történnek. Ezek mind-mind azért adódnak ezek az élethelyzetek, hogy a nép megtanuljon beszélni. És amikor nem tud beszélni, akkor eseményt követel, hogy történjen valami. Hogy valami menjen már előre, hogy mozogjon valami. Holott akkor történik igazán valami, hogyha megtanulunk beszélni. Megtanulunk beszélni Istennel, megtanuljuk elmondani neki a dolgokat, a panaszokat, a bajokat, a kérdéseket feltenni, és megvitatni valamit. Hiszen ez a szó ezt is jelenti, hogy elmondjuk az álláspontunkat. Uram, én most egy ilyen helyzetben vagyok. Nem tudom, hogy hogyan tovább. Mondd meg, mi a helyzet? Te hogy látod? Hogy halljam a szavadat? És elkezdünk beszélgetni Istennel. Amikor a Bamidbárról, a Bamidbár könyvéből olvasunk, számomra egy olyan kép jött le, hogy ez az a könyv, amelyben Isten a gyakorlati szintéren beszélget az ő népével. Eddig ugye megvolt a tóraadás, kijelentés a második könyvben, harmadik könyvben szépen leírja és kijelenti, hogy milyen rendeletek vannak, hogyan legyenek az áldozatok bemutatva, hogyan lehet a vele való kapcsolatunkat megélni, és ez a negyedik könyv, a puszta, arról szól, hogy megtanuljon a nép, megtanuljon az egyes ember beszélni Istennel. És amikor erről a vízfakasztásról esik a szó, tényleg alapjában véve azt lehetne mondani, hogy emberileg felmenthető Mózes. Hiszen egy ösztön cselekedete volt, hiszen már egy berögzött cselekedet volt. Ó, annak idején emlékszem, ráütöttem a sziklára, és jött a víz, most is ugyanezt csinálom. És igazából egy olyan tanulság ebből számomra Mózes cselekedete, hogy ne a berögzött, megszokott módit akarjuk követni, hanem a beszélgetés által megismerni azt a személyeset és azt a személyre szabottat, ami a miénk. Mert lehet, hogy megtapasztaltunk x évvel ezelőtt az életünkben valami csodát, valami különlegeset, vagy valami nagyon jó dolgot, és azt a módszert akarnánk használni. De Isten azt mondja, hogy szólj a sziklához. Szólj ahhoz a kősziklához, aki az életed ura, szólj ahhoz a kősziklához, mert mindig személyre szabott válasz érkezik. És mindig személyre szabott válasz érkezik a mindennapok szinterén is. Nem lehet azt mondani, hogy ez egy bevált módszer. Istennél nincsenek bevált módszerek. Ő csak egyet kért, hogy szólj. És ebben a szólásban tudja az ő nevét megdicsőítetni. Te általad, aki szóltál. Isten azt kéri, hogy beszélj vele. Beszélj vele valamiről. Valamiről, ami az életedben éppen aktuális. Vagy ami kérdés. Vagy ami megoldatlan. Vagy ami előre vinne. Vagy bármiről. És itt direkt nem használom azt a szót, hogy az ima életed szóljon a beszélgetésről, mert úgy gondolom, hogy az embernek nem ima élete van, hanem egy állandó beszélgetése van Istennel. Vannak elkülönített idők, ez így van, de én úgy gondolom, hogy egy hívő ember folyamatosan beszélget Istennel. És amikor itt felszólítás érkezik, amikor vízhiány van, amikor ige hiány van, amikor testvérhiány van, amikor hiány érzete van az embernek, akkor különösen igaz az a felszólítás, hogy szólj, beszélj a sziklához, beszélj Istennel. Isten várja a te szavadat. Várja azt, hogy te szólítsd meg. Ő már megszólított, kijelentette a törvényt, elmondta a rendeleteit, mindent átadott. Most te jössz, beszélj Istennel, szólítsd meg. Ne a cselekményeket akard, a történéseket, a dolgokat, az ügyeket elintézni, pikpuk, hanem beszélj. És ebben a beszélgetésben tud az ember beállni egy rendbe, hogy megtörténjenek azok az események, amik Isten szerintiek. Számomra ez az üzenet így jött át ebben a pusztai vándorlásban, hogy ebben a pusztában ott van a szó. A pusztában kiáltó szó, ismerős. Igen, az életünk szinterében is a pusztában ott van az a szó, de az a szó a te szádról kell, hogy elhangozzon. Szólj a sziklához, szólítsd meg a kősziklát.
Beszélj Istennel, azt hiszem, egy alapvető kérdés, hogy hogyan beszélünk Istennel, hogyan halljuk az ő hangját, és ilyen nagyon-nagyon általános és nagyon egyszerű kérdések vannak, hogy ezt a szót elővetted, hogy szólj Istennek. Ez gyakorlatilag két oldalú kapcsolatról van szó. Nem csak elvárjuk Istentől, hogy majd odalöki a parancsokat, fejbe ver, ha nem csinálod, a megállt, hogyha csinálod. Két oldalú kapcsolat, és ez valóban a hívő embernek a alapvető tulajdonságának kell lenni, beszélni Istennel. Na de miről beszéljek? Tehát igazából, ha két ember találkozik, akkor beszélünk fűről, fáról, mindenféle marhasságokról. Beszélgetés ez? Ha valakinek férfeleség például, vagy közeli barát, vagy ismerős nem annyira, de barátról beszélhetek, ha beszélget, ott már konkrétumok vannak. És úgy kezdődik az első, hogy mi van veled. És utána jön a válasz, hogy én így vagyok, és úgy vagyok. És valahol produktív, és valahol dinamikus a beszélgetés, mindig van értelme, és van jövőben mutató értelme, és mert nem arról szól, hogy elpanaszoljuk azt, hogy szorít a cipő, vagy bármi történik, hanem hogy vagyban benne van a másik válaszában, hogy ne legyél már. Ebben benne van, és ezt meg kellene érteni Istennel a beszélgetéssel, hogy ő úgy akarja a beszélgetést, hogy te változzál. Nem rád erőszakolja az ő akaratát, szabad választásod van, szabad akaratod van, de beszélgetni kell. A beszélgetés pedig úgy kezdődik, hogy ott vagyok a pusztába, elfogyott a víz, szomjas vagyok, az én tartalékaim elfogytak, igazából erről szól, mert a népnek elfogyott a vize, Istennek nem fogyott el a vize. A másik, ebből a pusztai helyzetben sokszor mi is ott vagyunk, hogy elfogyott a kitartásunk, elfogyott a tartalékunk, kiürült a space, kiürült a pénztársa, sok minden kiürülhet, és hát ez kényszerít arra, hogy most akkor beszéljünk. És én azt mondom, hogy nem szemtelenség Isten irányába az, amikor azt mondom, Isten, ez így nem megy tovább. A beszélgetés ott kezdődik, hogy Isten, te mondtál nekem valamit, és nincsenek meg a feltételeim. Te azt mondtad, hogy kihozom, megmentelek, stb. Ismerjük a Peszeki széderestének az elmondását, hogy Isten mit ígért az ő népeinek, tehát az ígéretét Istenek megváltala, kihozzak népemét, ezek stb. De így, és szabad számon kérni Istent, hogy így ez nem fog menni. Ha én itt szomjan halok, akkor én nem leszek se nép, meg itt beteg leszek, meg sok minden történik, és nem fog megtörténni, ezt nem mondtál. Tehát szabad abban a partneri viszonyban lenni ott Istennel, hogy tudom, hogy ő mit mondott, és ez az első lépés, hogy tudom-e, mit mondott. Azt, hogy tudom, hogy mit mondott nekem, az persze megint megelőzi, ott voltam a egyiptomi szorultságomban, amikor Isten nem azt mondta, megérdemed, ott dögölj meg, már bocsánat a szóért, de ezt is elhangzolható volna. Edd meg a következményeit, és kit érdekel. Én megmondtam, mit csináljál, ott vagy Egyiptomban, hát ott fogsz meghalni, az kész. Mondhatta volna Isten, miért nem, mert a válaszott népnek, annak a népnek a problémája volt, hogy az ígéretektől messze-messze eltávolodott, sőt, Istentől is eltávolodott. Isten meg azt mondja, eltávolodott, te kész, hagylak. Isten népe ott, amikor el kellett jajgatni, akkor Istennek ez volt a válasz, hogy kihozlak, megmentelek, ismerjük és ismételjük meg még egyszer a széderestének az ígéreteit, és amikor ez a kapaszkodónk megvan, ez Istennek a szava a kapaszkodó, és nem valami kitalált módszer, akkor ilyen helyzetben, amikor Isten kipróbálja a hitünket, ilyen helyzetben azt mondhatom, Istenem, ezt te mondtad, ezt te ígérted, kérem a feltételeit. Te azt mondod, ne legyek parázna. Oké, de az kell egy feleség is. Akkor Isten fog neked adni, mert ezt várt el, hogy tőle valót kérjél, és ne az, hogy valahol sutyiban megold a testednek a kívánságait. Hitetlenség volt ugye Miriamnál, és hitetlenség volt végig ott a népben is benne. Én ezt a szót azért egy kicsit átformálnám, nem volt ott hitetlenség. Hitetlenség volt, ha annak nevezhető, az, hogy önhittség volt. Hittek ők nagyon magukba. Nagyon is hittek, és ez a mi bajunk. Hogy egyre inkább, amikor kim vagyunk a slamiból, kim vagyunk a bajból, akkor növekszik az önhittségünk. És ez jött ki Mózesnél is az önhittség. Ez bejött, bum, valóban megcsinálom a vizet nekik, ezt hagyjanak engem békén, hát vagyok én olyan. A hit és az önhitnek a kérdése, Isten és a bálvány kérdése, amíg én vagyok maga a bálvány, ennek a csatározása ez az emberben saját magában is benne van. Én meg tudom csinálni, vagyok olyan, mint ő. Ha két ember már találkozik, már jön a viszonyítás, még házasságon belül is, hogy én ezt jobban tudom, fölé akarok kerekedni, stb. És ez az önhittség, ez bizony igencsak káros lehet az emberi kapcsolatokra. De ha emberi kapcsolatra káros, abban a pillanatban a bűn is ott van, és ha bűn van, akkor már Istennel való viszonyom is megromlik. És ilyenkor az ember óhatatlanul átmegy a saját istenítésébe, majd én megoldom, nem kell ide Isten. Egészen ateizmusig el tud menni ez. Hát mit akar Isten? Hát nekem van lóvé, megveszem a világot, nagy kaland. Hát van mindenem, csak elfelejtjük, hogy Isten mire adta azt, amivel én vásárolni tudok, és egyáltalán honnan szereztem, milyen bűnös módon. Tehát az önhittség és a hit kérdése, ez ami csatározik. Ami érdekes azért, Isten az időnek az ura, én csak csodálkozom sokszor, hogy ezekben a történetekben is az időrendiség azért ott van. Ugye a proféta nem lehet senki a saját hazájában, tehát Mózesnek le kellett tisztulni még Miriamtól és még Árontól is, ugye? Mert akárhogy is, azért Miriam is előadta, hogy vagyok olyan lány, mint te, ott van a rivalizálás, és Mózes nem tudta 100%-osan betölteni Isten szavának a közvetítését, tolmácsolását, mindaddig, amíg valaki nem hisz benne. Nincs meg a teljesség. És sokszor a legnagyobb ellentét az a családon belül van, sokszor a saját körödben van. Onnét kapod a legtöbb bírálatot, hogy milyen ez az ember, mert én tudom róla ám, hogy egyszer megbotlott, vagy értelem volt, vagy bármi, és már minősítek is, és már is hiteltelenné teszik, tesszük azt az embert. Ezt naponta megéli az ember, akár az én életemben, nem bukásokat, hanem az életem bizonyos szakaszát, ami 40-50 évvel ezelőtt volt. Ma is visszahallom, olykor, ha áttételesen is, de visszahallom, mit akar ez az ember, mit akar ez az ember. Mert bizonyos szinten ismerik az embert, bizonyos szinten ismerik a már megbocsátott, már rendezett, de még bennük élő negatív életet még ismerik, és ettől le kell, hogy tisztuljon az ember. Tehát Miriamnak el kellett menni, Áronnak el kellett menni, hiszen neki is volt ott egy kis problémája az aranybórű eseténél, hogy nem állt ki melszéleséggel, hogy az én testvéremnek 100%-os küldetéses elhívás van népvezetésére. Nem állt ki, ott bénázott, mondjuk magyarul, ahogy szoktuk mondani. Tehát ezektől le kellett tisztázódni. És utána jön az önhitségnek a kérdése, ami Mózesnek a próbája is volt. Na most, Mózes, mit csinálsz? Kezedbe veszed a bulit, a hatalmat? Tényleg odavágsz, mit csinálsz? És Mózes itt elbukott, mert ember. De ebben még mindig majdnem azt mondom, hogy pozitív, hogy Istennek a tervében benne volt, mert a Mózes végig kitart a hitébe, és végig teljesen makulátlan, tökéletes, akkor ma ő lenne a zsidók istene, és ő lenne az, aki akár Jézus helyébe is már rég beültettek volna, élő bálványként, illetve meghalt, de még létező főszentként, vagy bálványként. Tehát még Mózest is megrostálta Isten, hogy ez bizony nem jöhet be. Ez az egyszemélyes vezetésnek van egy határa, te is benézhetsz a Nébó hegyéről, aztán slussz, de ettől még üdvözülsz, tehát nem üdvösség kérdése végül is, ha már tovább vagyok a másik oldalon. A hirtelenkedést kihozhatnánk Mózesnek a történetében, hogy hirtelenkedett. Igazából valóban ez is igaz, hogyha az embernek van egy ilyen helyzete, hogy mindenhol dül a ellenszél, meg jár a szája mindenkinek, akkor azt mondja, elegem van, majd én megmondom az igazamat. Emberek vagyunk, előfordulhat ez, és erre oda kell figyelni a hirtelenkedésre. Isten, amikor látja mi életünket, mint a választott nép életét, és először is azt mondja, csináld te. Itt van, üss a kőre, jön víz. Először megmutatja, hogy veled akarom megtenni azt, amit. Aztán utána azt mondja, hogy meg fogod tenni azt, amit én mondok. És ezt nem tette meg Mózes. Ez amikor ő már megmaradt annál, hogy vagyok én olyan, és én már hatalommal bírok, és már volt rá precedens, hogy valóban víz folyt. És ez megint egy bukta az embernek, hogy tényleg egy beidegződéssel éli a hívő életét. Hát én ezt megtettem, akkor csak bejött. Szóltam neki, aztán csönd lett, és a nép nem lezázongott. A közösségnek, a tagjának a fejhez vágtam a Bibliát, folyt a víz, aztán elcsendesedett. Igazából Isten nem szereti, ha mi ítélkezünk másik ember fölött, nem szereti, hogyha a Bibliával fejbe verünk valakit, bár szól a Biblia, csak ebből én nekem van a következménye, hogy én tettem a dolgokat, én voltam pásztor helye diktátor, én voltam az igazság kimondója, bármennyire igazság, az az én igazságom már tettem, még akkor is, ha Isten igazságával egyenlő. Isten nem engedi, hogy mi embereket úgy, ahogy van, eszköznek tekintsük, és mi föléjük kerülünk. Nem engedi meg, és erre nagyon kellene figyelnünk, de akkor is kellene figyelnünk, amikor Isten azt mondja, hogy na most csináld ezt, és teszem azt, csináld azt, hogy vállald föl azt, hogy férfi vagy, és férj leszel, de utána az ember gyorsan azt mondja, hogy puff, az első nőtel is veszem feleségül. Mondok rá egy nagyon közeli példát is, hogy ezt meg lehet cselekedni, majd én, a majd énnek vannak következménye, és bármennyire jó a szándék, bármennyire azért ott van benne a saját magunknak a lépése. Talán jó lenne egyrészt türelmesebbnek lenni, és jó lenne tényleg megtanulni beszélni Istennel. Mi valahogy olyan furcsa módon éljük meg a keresztény behatásokat, hogy oda megyünk Istenem, hogy jaj Istenem, és az Isten nem azt akar, hogy jaj Istenem, hanem partner akar lenni. Ő megmondta, neked vissza kell válaszolni. És ha ő megmondta, ezt akarja, akkor meg kell mondanom, én megtenném Istenem, de nincs meg a feltételem. Azt a feltételt most elkérem tőled. Az a feltétel, jöjjön a kőből a víz. Ez a feltétel. Nem a kő, nem a ceremónia, vagy bárminek hívom, nem az a lényeg. Víz kell a népnek. De nem azért, mert szomjasak, hanem ha nincs víz, nem jutnak be Kánaánba. Tehát Istenré tudok menni beszélgetni, két oldalú beszélgetést folytatni, úgyhogy Uram, te ezt mondtad, de nincs meg a feltétele. Nincs meg a feltétele. És én most elkérem a feltételt, hogy az, amit te adtál, arra a célra, amit te adtál, arra legyen, elegendő legyen. És itt van az embernek az a biztonsági érzete, ha valamit csinálok, ha Istentől való, ha most nincsen vizem, teszem azt, nincsen pénzem, teszem azt, nincsen meg a feltételem, az meg fog történni. De nem automatice, mert oda kell mennem, hogy Istenem, a te tervedben tudom, mi van, tudom, hogy mi az én feladatom, mi az én kötelességem, ha nekem dolgoznom kell, adjál hozzá szerszámot, ha laknom kell, adjál hozzá lakási lehetőséget, ha vásárolnom kell, vagy ki kell adni egy újabb könyvet, Uram, add le a pénzt hozzá, ha te mondtad, hogy írjak egy könyvet, ahhoz kérem a nyomdai költséget. Nem többet, annyit, hogy megjelenjen. És itt van az, amikor majd én nekiállok szponzort keresni, majd én nekiállok sanyargatni magamat és összespórolom. Nem, Isten azt mondja, itt egy feladat, erre te alkalmas vagy. És szabad azt mondani, Uram, ezt te mondtad, szabad ezt mondani, de kérem hozzá feltételeket. És ha belenézünk a saját életünkbe, akár a ti életeteken is, nézd meg, szépen előkészítve van az otthon, lassan már szinte a házasság kötéssel egy időben nyugodtan közös otthonatok van, és ha tényleg tudod azt, hogy Isten gyermeket ígért, akkor abban a pillanatban annak már megvan a helye búsáson, akár indián is tud játszani, és hadd ne mondjam tovább ezeket a dolgokat, hogy így működik Istennél. Addig ne lépjél, amíg a feltételeket nem kérted el, de a feltétel ne a feltételed legyen, ne a te jajgatásod legyen, hanem tényleg az első pillanatra vissza kell menni. Miért is hozott ki a világból, miért is hozott ki Egyiptomból, a nyomorodból, a nyavajádból. Én nem csak Egyiptomra gondolok, hanem a magánytól kezdve bármiről. Annak célja és feladata hol van, amihez el kell kérned. És nem neked kell megteremtened, de ha Isten azt mondja, hogy csináld, mint az első visszakasztásnál, akkor csináld. Tehát Isten egyszerűen megmondja, hogy én fogom adni, de te neked kell megcsinálni. Először viszont, mint a történelemben számtalanul lehet látni a Bibliában, először megmutatja, hogy tudod-e csinálni, de nem te fogod csinálni. Tehát mit tudod, tudsz-e udvarolni, és tényleg meg is keverkedsz egy másik nembelivel, de nem biztos, hogy az a társad. Ezt most nem jelen pillanatban egy visszalövésnek mondom, hanem egy gyakorlatban mondom azoknak, akik mindjárt lelkendeznek, hogy ne járjanak úgy, hogy megint a Mózesként minden rendben van, csak a célját nem érje két ember kapcsolata. Nincsen Kánaán. Van víz, van akármi, de nincs Kánaán. Tehát tessék tudni azt, hogy Isten miért hozott ki, tessék tudni azt, hogy Isten kezdetben mibe mutatta meg, hogy kell neked is meg tudod tenni, és utána nem maradjuk abba, hogy most már Isten nem kell, és én majd megcsinálom, mert minden elveszik. Megépíteted a házadat, palotát építesz, csak van egy kérdés, hogy Isten akarta-e. Mennyi a lépték, mennyi a mérték? Lehet, hogy gyönyörű szép ötszintes épületet építesz, csak abban már te nem fogsz lakni, mert belehalsz. Nagyon sok embert ismerek, aki mire megépítette a maga házikalját, a házassága viszont romokban összedőlt és megszűnt. Nagyon sok ember láttam olyat, aki megvette a saját maga extra autóját, csak közben a felesége egy másik autóba ült bele. És mondhatnám így tovább a következményeket, hogy tudom-e, hogy mennyi az, amennyit Isten adott. Mi az, mert csak ahhoz kapod meg a feltételeket. A feltételek ott vannak, nagyon rejtett módon, nagyon speciális módon, hiszen ha belegondolok, nem teológusként, mert az nem vagyok, nem geológusként, mert az sem vagyok, hogy a kő mennyi-mennyi vizet tartalmaz, nem is hinnénk, hogy a kőbe magával a kőszikla a víztározó, hogy mennyi, de mennyi kő tart olajat magában, tufa például, mennyi minden van ezekben, amit mi csak kőnek látunk, és amit csak sziklának látunk. De mennyi minden van. Mert el se hinnénk, hogy a sziklás hegyeknek a mennyi víz tartaléka van, azt hinnénk, hogy csak sima kövek, amik ottan akár szikrádnak is van szárazak. Nem, víztározók. És a mi hitetlenségünk ellenére Isten pont megmutatja, onnét a sziklából, a te általad érthetetlen és elképzetlen helyről fogom neked adni azt, amit kértél ráadásul. És a másik tényleg az, hogy tanuljunk meg nem hinni, és tanuljunk meg nem beszélgetni, hanem beszélni, elmondani, nem a bajunkat, mert minden bajnak van egy gyökere. Bajnak a gyökere, vagy én vagyok, hogy rosszul csináltam, és kérni kell Istent, hogy mutasd meg, hogy miért nincs, vagy ott a másik, a bajnak, a másiknak a gyökere, hogy nem azt kérem, ami kell nekem, vagy egyáltalán nem is kértem, és akkor ott állok a pusztában, nincs víz, nincs meg a feltétel. Hát, hogyha nem reggel úgy kelsz föl, hogy majd megcsinálom a saját napomat, ne csodálkozz, meg fogod csinálni, keresel pénzt, stb. De nem biztos, hogy boldog leszel attól a naptól. Ha viszont Istentől elkérjed azt a napot, hogy most mit csináljak, add meg a feltételeket, bizony ott lesz, lehet, hogy nagyon fáradt, de jó érzésed, hogy ez a nap nagyon jó volt, ez áldásos volt, és annak van folytatása. Tehát hitben, önhitben élni, két külön különbség. És sajnos a kereszténységen belül is mennek a nagy önhitbe vezető nyomulások, megteheted, te vagy az, tehát gyakorlatilag a pszichológiának minden fogását alkalmazzák, és ez az önmegváltásig is mehet. Isten pontosan azt akarja, hogy azt tedd, amit én akarok, ahhoz mindent megadok, de beszéljük meg. Beszéljük meg. Természetesen itt kettős beszélgetés van, amit nem is tud az ember megállni, hogy ne tegye. Az egyik azt mondom, hogy nem tudom ezt csinálni, mert nincs meg a feltétele. Kérem a jogos feltételt, Isten szerinti jogos feltételt. Tehát itt van az, ami beszélgetés, és nem jajgatnunk kell, hogy nincs, hanem megkérdezni, hogy miért nincs. És a következő ima kérdés viszont a beszélgetésnek a következő fázisának az kell lenni. Mutasd meg az én utaimat, mutasd meg a holnapi napot, és amikor megtudom a holnapi napot, Isten megmondja, akkor azonnal kérd el a feltételeket is. Hidben, hogy te a kőből is tudsz, nem csak vizet adni, hanem embereket is, te a kőből az élettelennek látszó dolgot élővé tudod tenni, sőt, élet forrásává tudod tenni. Mindenképpen el kell kérni, hogy holnap mi a dolgom, mi a feladatom ezen a földön, és azt csinálni, és akkor az ember megelégedett. Ha pedig jön a pusztai próba, amikor az ember ott áll, hogy hát nem megy, akkor kérdés feltenni, azt csinálom, amit Isten adott, vagy nem kértem el a hozzávalókat, hanem én akartam hozzá minden feladatot, minden feladathoz a feltételeket megtermelni úgy pénzben, mint időben, meg akármiben. Én akartam. Isten az ő akaratát nem ruháztát rád. Az ő akaratát kell, hogy elfogad, hogy a te akaratod legyen. Az viszont minden feltétel megvan.